Lemaradt? Bepótolná? Nem volt ideje? Műsorunkban a HVG 360 és a HVG heti lap elmúlt hetének legérdekesebb cikkeit mutatjuk be. Önnek csak annyi a dolga, hogy elindítsa a háttérben és meghallgassa a szerzőink legjobb írásait. Bábel Vilmos vagyok, és hoztam pár cikket. Elvitelre. A magyar államtól hamarosan sok 100 milliárd forint kamathoz jutó lakossági befektetők számára fel van adva a lecke, hogy mihez kezdjenek a pénzükkel a továbbiakban. Domokos László írása. A következő hónapok izgalmas kérdése a magyar államkincstár, az állam, a bankok, valamint a pénzügyi szolgáltatók számára, hogy mit lépnek az állampapírok révén hamarosan sok pénzhez jutó lakossági befektetők. A következő év első három hónapjában ugyanis soha nem látott összegű kamatot kapnak, túlnyomó részben az infláció követő prémium magyar állampapírok PMÁP után. Ezek ugyanis most fizetik ki a 2023-as 16,6%-os inflációhoz kapcsolódó kamatot, sorozattól függően 0,25% vagy 1,5%-os kamatprémiummal megfejelve a befektetőknek, míg a következő alkalommal már a 2024-es jóval kisebb pénzomlási ütem lesz az igazodási pont. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a PMÁP után a költségvetést több mint 1300 milliárd forintos kamatfizetés terheli 2025 folyamán, emellett három sorozat is lejár. E kamatok és a lejáratok háromnegyedének kifizetése jövő január-márciusban lesz aktuális. Így néhány hónap alatt az éves GDP több mint 2%-ának megfelelő összeghez jutnak a lakossági befektetők. Nem mindegy tehát, hogyan döntenek. Az AKK eddig minden fórumon úgy nyilatkozott, hogy nem jelent problémát, ha csökkenne a PMÁP állománya, bár nem számít tömeges kiáramlásra, annak ellenére sem, hogy jövőre csökkennek a kamatok. Speciális időszak volt a PMÁP-ok 2023 elejé átárazódása, amikor a visszatekintő infláció alapján lehetett ezeket megvenni magas reálkamat mellett. Ez nem csak a kockázatkerülő befektetők számára tette racionális alternatívává a lakossági államkötvényeket, így ezek állománya érdemben megnőtt. Ez az időszak elmúlt. A PMÁP esetében a korábbi visszatekintő torzítás fordítva jelentkezik, nagyban rontva a termékek attraktivitását. Mivel jelenleg nem tűnik olyan egyértelműen kedvező alternatívának az infláció követő állampapír, a kifizetett kamatok esetén érdemes megvizsgálni, hogy milyen más eszközök jönnek szóba, véli Pekár Dávid, a Raiffeisen alapkezelő befektetési igazgatója. A magyar lakosság erősen ingatlan fókuszú, így ez biztos ott lesz a potenciális befektetési lehetőségek között, míg a leginkább kényelmes alternatívát a befektetési alapok kínálják, amelyekben az érdeklődő a kockázati étvágyához passzoló alapot tud választani, és ezen keresztül kitettséget szerezni kockázatos eszközökben. Már 2024 első negyedévében is jellemző volt, hogy a PMÁP kamatnemet nem fektették vissza államkötvénybe az ügyfelek, és azt gondolom, hogy 2025 első negyedévében ez már igaz lesz a tőke egy részére is, nem csak a kamatra, teszi hozzá Pekár. Egyelőre nehéz megmondani, hogy a megkapott pénznek mekkora része maradhat állampapírban. Tudnunk kellene ugyanis, hogy a magyar állam készül-e valami hasonlóan csábító lakossági államkötvény kibocsátásával, fogalmazott a HVG-nek Gyurcsik Attila, az Accord alapkezelő ZRT vezérigazgatója. Várakozása szerint a kapott kamat nagy része alapvetően nem állampapírba, hanem egyéb eszközökbe, véletlenül ingatlanba, devizába és nem utolsó sorban befektetési jegyekbe vándorolhat. A magyar államkincstár a lakosság érdeklődés élénkítésére a nyeremény sorsolás után nemrégiben újabb marketing eszközt vetett be. A most is futó ügyfél ajánlási programban mind a jelenlegi, mind az új ügyfelek 20-20 ezer forint jóváírást kaphatnak, és akár 5 sikeres ajánlás után is jogosultak a fejpénzre, azaz 100 ezer forintot is elérhetnek. Az MNB júniusi felmérése szerint a magyarországi háztartások 16%-ának van megtakarítása állampapírban, többnyire azoknak, akik nagyobb összeggel rendelkeznek. A 10 millió forint feletti megtakarítással bírók harmada tart valamennyi pénzt állampapírban, míg azok között, akiknek kevesebb mint 3 millió forint félretett pénze van, mindössze 10% körüli ez az arány. A nyáron megkérdezettek 47%-a nyilatkozott úgy, hogy a pénzét újra állampapírba fektetné. 36% a kiadásait fedezné belőle, míg 13%-uk más pénzügyi eszközökben helyezné el. Abban az esetben érdemes állampapírokba fektetni továbbra is, ha a befektető nem akar érdemi kockázatot felvállalni. Ennek lehet élethelyzetből fakadó oka, például ha valaki a következő években egy nagyobb kiadás elé néz, annak nem érdemes kockázatos eszközöket vásárolnia, mert azok árfolyama 1-2 éves időtávon jelentősen ingadozhat. Lehet azonban személyiségből vagy edukációból fakadó oka is, azaz vagy alapvetően kockázatkerülő a befektető magatartása, vagy csak mérsékelt tudása van a tőkepiaci termékekről, így kellő termékismeret hiányában nem mer a kötvényen kívül más jellegű eszközök befektetni. Magyarázza Pekár Dávid. Egy diverzifikált portfólióban alapvető helye van az állampapíroknak, hiszen a portfólió kockázatos és kockázatmentes eszközökből áll, az utóbbiakat pedig egyértelműen az állampapír testesíti meg, teszi hozzá Gyurcsik Attila. A szakember szerint felmerül ugyanakkor a kérdés, hogy ha már állampapír, akkor melyik ország állampapírjára gondolunk? Magyar, amerikai vagy valamelyik eurozónabeli ország, és ezeket milyen devizában vegyük meg? Mit gondolunk az ottani vagy a hazai gazdasági pénzügyi folyamatokról? A részvények kapcsán még ennél is bonyolultabb kérdések megválaszolása válhat szükségessé. Több mint 18 éve dolgozom és foglalkozom aktívan a tőkepiaccal és a befektetések világával, de a fenti kérdések nap mint nap elgondolkodtatnak. Így az én Ars Poetikám, hogy érdemes a fenti kérdések megvitatását olyan szakemberekre bízni, akiknek ez a feladata. Javasolja Gyurcsik Attila, aki szerint mindennek különös aktualitást ad a Donald Trump elnökké választása és a világ kiszámíthatatlanabbá válása. Az aktívan kezelt portfóliók vagy adott esetben befektetési alapok, esetleg abszolút hozamú befektetési alapok némi védelmet nyújthatnak az új és kockázatos világrendben. A magyar államkötvényeknél nem magasak a minimum befektetési limitek, így már kisebb vagyonnal is be lehet válogatni többféle papírt a portfólióba. De én nem azon gondolkodnék, hogyan diverzifikáljam az állampapír portfóliómat, sokkal inkább más eszközosztályokkal, részvényekkel, ingatlanokkal, kötvényekkel, egyéb alternatív befektetésekkel színesíteném a befektetéseimet, valamint földrajzi kitettség alapján is diverzifikálnék, hangsúlyozza Pekár Dávid. Egy csak hazai fókuszú portfólió túlságosan ki van téve a magyar politikai és gazdasági fejleményeknek. Illetve ha eszközosztály szerint nem diverz, akkor például a túl sok fix kamatozású kötvénnyel könnyen elinflálódhat a portfólió. Hosszú távon pedig erősen megfontolandó, hogy minél több reáleszköz, részvény, ingatlan legyen benne, hogy kellő védelmet nyújtson a pénzromlás ellen. Mindenképpen érdemes elgondolkodni ezeken, mert már az hiba, ha egyetlen forintot is kiadjunk a befektetésekből, hiszen az infláció feleslegesen emészti fel a megtakarításainkat. Vélekedik Gyurcsik Attila. Értelemszerűen azt a pénzt, ami a havi kiadásokra kell, nincs értelme befektetni. De minden más megtakarításunkról kötelesek vagyunk gondoskodni. Sári $100 kapott a szüleitől, ha hajlandó volt lefilmezni egy különösen kínos pillanatát. Később kiderült, hogy hívő mormon édesanyja, a milliók által követett influencer válogatott módszerekkel kínoszta a lány kistestvéreit. Egyre több család enged bepillantást az életébe a YouTube-on, az Instagramon és a TikTokon, és még ha a nyilvánosságra vágyó szülők nem is bántalmazók, az anyagilag igen kecsegtető influencerkedés alig ha működhet úgy, hogy a gyerekek érdekei ne sérüljenek. Mit tegyen, aki etikusan szeretné megosztani családi örömeit? Tornyos Kata cikke. Sosincs elfogadható magyarázat arra, ha valaki pénzért és hírnévért kiposztolja a gyerekeit. Nem létezik erkölcsös vagy etikus családi vlogger, jelentette ki Sherry Frank, aki 11 éves korától fogva sokáig a kamerák keresztüzében élt. A lány $100, közel 40 ezer forintot vagy egy vásárlókörutat kapott szüleitől, ha hajlandó volt lefilmezni egy különösen kínos pillanatát. Képzeljünk el 6 önfeledten trambulinozó gyereket, a konyhában az édesanyjuk, Ruby pácolja a húst az ebédhez, az apuka Kevin pedig a teraszon a grillt izzítja. Ez az idilli kép egy mormon család hétvégéjét ábrázolja, akik a világ különböző pontjairól érkezett több millió emberrel osztották meg meghitt pillanataikat 8 Passengers, 8 utas nevű csatornájukon. 2015-től kezdve követhették nyomon hetente 5-ször a nézők a Frank család mindennapjait, a csatornának több mint 2,5 millió feliratkozója volt. Sherry Frank először azután vallott gyerekkori nehézségeiről, hogy az anyját gyermekbántalmazás miatt 4-30 év letöltendő börtönbüntetésre ítelték. A ma 21 éves lánynak januárban jelenik meg könyve a tapasztalatairól. A Frank szülők gyakran gyerekeik körmére néztek. Szigorú retorzió várt rájuk, ha nem viselkedtek megfelelően. A rajongók 2020-ban kezdtek gyanakodni, hogy valami nincs rendben, amikor az egyik fiú arról beszélt, hogy 7 hónapon keresztül kénytelen volt babzsákon aludni, mert büntetésből nem használhatta az ágyát. A nézők petíciót is indítottak, amelyben kivizsgálást követeltek, ezt több ezren aláírták, és a gyermekvédelmi ügynökséget is értesítették, de ekkor még nem indult jogi eljárás. Végül 2022-ben véglegesen törölték a csatornát. Ugyanebben az évben Ruby elvált férjétől, majd egy életvezetési tanácsadóval, Jody Hildebrandtal kezdtek új projektbe, és veszélyes gyereknevelési tanácsokat osztogattak. A rendőrségi jelentés szerint az elítélt nő azt állította, mindig is háztartásbeli anyuka akart lenni, mégis ebben az időszakban a kisebb gyerekeit időnként megkötözte, megverte, nem kaptak enni, és volt, akit a forró utahi nyárban arra kényszerített, hogy heteken át a szabadban dolgozzon naptáj nélkül, ami miatt súlyos égési sérüléseket szenvedett. A kínzásra az anya és bűntársa számos, az előbb soroltnál is kegyetlenebb módszert talált. A mormon család története egészen szélsőséges példa, de azt jól bemutatja, hogy hiába élik milliók szem előtt a mindennapjaikat, egészen kiszolgáltatottá válhatnak azok a gyerekek, akiknek a beleegyezésük nélkül egészen kiskoruktól kezdve a kamerák előtt zajlik az életük. Nincs olyan, hogy etikus családi vlogolás. Még akkor sem, ahol a szülő csak saját magáról gyárt tartalmat, mert a gyerek ebben az esetben is sérül, hiszen folyamatosan azt érzi, hogy nem kap elég figyelmet, sem kellő törődést, mondta HVG-nek Rédei Zsuzsanna, a Mental Life központ alapítója és vezetője. Szerinte felelőtlenség szülőként ilyen mértékben kitenni a gyerekeket a közösségi oldalaknak, és kifejezetten káros, ha nem szabályozzuk, hanem legalizáljuk az erőteljes online jelenlétüket. Tudomásom szerint nem született olyan pszichológiai tanulmány, amely szerint bármilyen pozitív hatása lenne annak, hogy egy gyerek szerepel egy videócsatornán, tette hozzá. Az ilyen jellegű tartalmak káros hatásait azonban már többen is összeszedték. Egyebek mellett torzulhat az identitás és az önkifejezési csatornák is. Továbbá könnyű sérülni az online tér álrealitásában, ami miatt elengedhetetlen, hogy becsatornázódjon a gyerekek életébe a valódi világ is. A pszichológus kifejtette, hogy a fiatalok sokszor a saját online jelenlétüket értékelik valóságként, mi miatt mérhetetlen veszélyt jelenthet a videók alatt megjelenő kommentáradat, hiszen a negatív hozzászólásokról gyakran úgy hiszik, hogy a valóságot tükrözik, miközben valójában szemtől szemben teljesen más visszajelzéseket kapnak. Ez egyik legnagyobb veszély, hogy az interneten megszűnik a gát és fékrendszer. Az online térben való szereplés a fentieken túl növeli annak kockázatát is, hogy a gyerek kortárs bántalmazás vagy online zaklatás áldozata legyen. 2021-ben még kiakadtunk, hogy Belki Krisztián élőben közvetítette a gyereke születését. Azóta viszont már teljesen természetes lett, hogy a legintimebb pillanatokat bárki visszanézheti a YouTube-on vagy a TikTokon. Rengeteg fiatal család már a terhességi tesztnél előveszi a kamerát, és gyakorlatilag ki sem kapcsolja utána. Sőt, sok gyerektelen pár is megosztja az életét videóformájában, akiknek valószínűleg terhesen is természetes marad, hogy nincs megállás a forgatásban. Van egy videó, amit például 184 millióan láttak a több mint 7,5 millió feliratkozóval rendelkező Matt & Abby csatornán. A fiatal 20 éves anyuka nemrég hozta világra első gyermekét, és még nem állt készen az újabb terhességre. Kétségbeesését rögtön a széles nyilvánosság elé tárta. Nyilván nem merült fel benne, milyen érzés lesz később a gyereknek, ha találkozik ezzel a felvétellel. Amikor a legidősebb Frank lány felszólalt a utahi bíróságon, a családi influencerkedés szigorítását sürgette. Ez nem csupán a családi élet filmezése és online megosztása, hanem egy teljes munkaidős állás, céges hitelkártyákkal, menedzserekkel és marketing stratégiákkal. A különbség a családi vlogodás és egy normális vállalkozás között azonban az, hogy itt az alkalmazottak mind gyerekek, akik a születésüktől kezdve egészen 18 éves korukig a családi vállalkozás sztárjai lesznek a YouTube-on, az Instagramon és más közösségi média felületeken. A családi vlogolás, mint megélhetés, több szempontból is kecsegtető. Otthonról végezhető, hírnévvel járhat és vonzó üzletnek is tűnik, amely jelentős bevételt hozhat. Emiatt sok érintett család számára válik elsődleges, vagy akár az egyetlen bevételi forrássá, amit a fent említett Matt és Abby páros fejlődése is kitűnően szemléltet, hiszen néhány év alatt egy hálószobás házukat hatalmas családi otthonra cserélhették. Ez ugyanakkor kérdéseket is felvet, olyasmiket, amiket Sherry is feltett. Hogyan határozhatjuk meg, mennyit ér egy gyerek megjelenése a családi tartalmakban, és mennyit ér az, hogy valaki elveszíti a gyerekkorát. Jogi szempontból is számos problémát felvet a jelenség, ezért felkerestük Ránc Dominikát, a Hintelovon gyermekjogi alapítvány jogászát. Felmerül aggályként, hogy vajon a gyerek hozzájárult-e ahhoz, hogy szülei egy családi blogban szerepeltessék. Ez a hozzájárulás persze csak bizonyos kortól értelmezhető, és még akkor is kérdéses, hogy mennyire látja át. Az interneten való jelenléte utólag nem törölhető. A szereplése pedig igen nagy mértékben befolyásolhatja az egész életét, fogalmazott a jogász. Továbbá a szakértő szerint nem lehet eltekinteni attól sem, hogy a családi élet közzététele, vagy akár egy gyerek otthoni becenevének, saját szobájának, reggelizési szokásainak megismertetése mennyire sérti a magánélethez való jogát. Mindemellett nem lehet szemet hunyni a dolog pénzügyi oldala felett sem, főleg a reklámok tekintetében. Rácz Dominika kifejtette, hogy sokszor kifejezetten gyerekeknek szánt termékeket népszerűsítenek, amihez elengedhetetlenek a fiatal családtagok. Azonban sokszor mégsem a gyerek pénztárcájában köt ki a bevétel, hanem a családi kasszát bővíti. A gyerek kihasználásának tekinthető, ha a részvételével megvalósuló reklám tevékenységből származó bevétel nem kerül igazolható módon hozzá. Hívta fel a figyelmet Rácz. További szempont még, hogy a családi csatorna készítése naponta hány órát vesz igénybe, és megfelel-e a gyerekek munkavégzésére vonatkozó jogszabályoknak. Kaliforniában nemrég hoztak olyan szabályozást, amely alapján a szülők kötelesek a bevételük egy részét elkülöníteni a reklámmal érintett tartalomban szereplő gyerekük részére. Ez ugyan valamelyest kezeli az anyagi kihasználás problémáját, ugyanakkor egyéb aggályos területet, például a magánélethez való jogkérdését nem rendezi. A Hintalovon abban hisz, hogy az érintettek, vagyis a szülők, gyerekek és szakemberek minél szélesebb körben beszéljenek az online biztonságról és a digitális tér veszélyeiről, hiszen ennek a tudásnak a birtokában a szülők már a családi képek megosztásánál is megfontoltabban járnak el. Érthető természetesen a szülő vágya, hogy a gyerekéhez kötődő boldogságát, büszkeségét másokkal is meg kívánja osztani. Azonban ennek is lehet számos más formája, mint az online térben való posztolás, véli a szakértő, aki szerint érdemesebb létrehozni családi csoportokat és olyan emberekkel megosztani a fontos pillanatokat, akik valóban ismerik is a gyereket. Továbbá kiemelte, hogy a veszélyeken túl fontos látni, hogy a szülők tevékenysége mintaként szolgál a gyerekeknek. Így ők is a szüleikhez hasonlóan fognak hozzáállni a közösségi médiához. Léteznek gyermekjogi normák, amelyek keretet szabnak az online tartalmak létrehozásának. Ilyenek például, hogy megfelelő tájékoztatás után hozzájárulást kérnek a reklámban szereplő gyerektől. De olyan alapvetések is, mint a fiatalkorú emberi méltóságának tiszteletben tartása, magánéletének védelme, erőszaktól való védelme. Az ENSZ 2021 márciusában kapcsolt, ekkor jelent meg a Gyermekjogi Bizottság kommentárja, amely kimondja, a gyermekjogok az online térben is érvényesek. De a Hintalapon Alapítvány és az Önszabályozó Reklámtestület is megalkotott egy ajánlást a gyerekek reklámokban és influencer együttműködésekben való szerepeltetésének minimum szabályairól. Ezeket a cikkeket hoztam ezen a héten elvitelre. A HVG heti labban és a HVG 360-on viszont azzal is foglalkoztunk, miért ment félre a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia bocsánat kérése a kiskorúak sérelmére elkövetett bűnökért, több cikkben foglalkoztunk Tilt Tamás 24 év után előkerült gyilkosával, és folytatódott Kiricsi Gábor sorozata a férfi szorongásról. Ha kíváncsi ezekre és más prémium tartalmainkra, iratkozzon fel a HVG 360-ra. Én Bábel Vilmos vagyok, jövő héten újra találkozunk. Viszont hallásra.
Biztos, hogy átlátod a számokat? Érted az üzleti folyamatokat? Ahhoz, hogy lásd a gazdasági nagyképet, mögé kell nézned a dolgoknak. Fizess elő a HVG 360 prémium hírleveleire, hogy mindig képben legyél a piaci helyzettel. Keresd a hvg.hu-n.